your holy name. Jesus, I will worship your holy name. Worship your holy name. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország az orosz-ukrán konfliktus kapcsán garanciát kapott arra, hogy az ország területén kívül nem kell részt vennie katonai akcióban, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Jens Stoltenberg NATO főtitkárral tartott megbeszélése után. A kormányfő hozzátette, nem kell se pénzt, se embert adni a háborúhoz, továbbá Magyarország területét nem lehet felhasználni a háborúba történő bekapcsolódás céljából. A NATO elfogadja Magyarország álláspontját, miszerint nem kíván részt venni az Ukrajnának nyújtandó katonai és pénzügyi támogató műveletekben, ugyanakkor nem is blokkolja az erre irányuló erőfeszítéseket, közölt a főtitkár. Jens Stoltenberg elmondta, arra számít, hogy a júliusi washingtoni csúcs találkozójukon a szövetségesek megállapodnak arról, hogy a NATO vezető szerepet vállaljon az Ukrajnának történő biztonsági segítségnyújtás és kiképzés koordinálásában és elősegítésében. A világ válságövezeteinek helyzetéről, valamint a Magyar Honvédség aktuális feladatairól is tájékoztatta Súlyog Tamás köztársasági elnököt, Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar vezetője, és Tajti Norbert tábornok, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója a Sándor palotában. Kunszabó István vezérőrnagy főhadsegéd tájékoztatása szerint az államfő, mint a Magyar Honvédség főparancsnoka kérte, hogy továbbra is biztosítsák és garantálják azt a harci készültséget, amely biztosíték az ország szuverenitásának megvédésére. Robert Kalinák szlovák védelmi miniszter és miniszterelnök helyettes a pozsonyi kormányülése után bejelentette, feljelentést tesz az elődje által tavaly tavasszal Ukrajnának ajándékozott szlovák MiG-29-es vadászrepülők ügyében. Szlovákia 2023 márciusában Eduard Heger ügyvezető kormánya idején teljes vadászrepülőgép állományát, 13 darab MiG-29-est, illetve egy kub légvédelmi rendszert átadott Ukrajnának. A francia államfő felszólította mindazokat, akik nemet tudnak mondani a szélsőségekre, hogy fogjanak össze az előrehozott nemzetgyűlési választások előtt vagy után. A voksolást Emmanuel Macron azt követően írta ki, hogy az európai parlamenti választáson a Marine Le Pen vezette nemzeti tömörülés nagy arányú győzelmet aratott, és a köztársasági elnök által fémjezett centrista pártszövetség messze lemaradva a második helyen végzett. Közben a francia hagyományos jobboldali párt, a köztársaságiak sürgősséggel összehívott vezetőségi ülése egyhangulag kizárta a pártból Eric Ciotti pártelnököt, aki előző nap szövetségre szólított fel a felmérések élén álló Marine Le Pen vezette nemzeti tömörüléssel. Több mint 70 milliárd forint áll rendelkezésre a munkaerőpiac bővítésére, így például az inaktívak felkutatására a terület és településfejlesztési operatív program pluszban, mondta a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár. Comba Sándor hozzátette, az Európai Unió és a magyar költségvetés társfinanszírozásában valósul meg ez a program, amelybe 33 ezer embert akarnak bevonni. A célcsoportot az inaktívak mellett a tartós munkanélküliek, a gyesről, gyedről visszatérők és a valamilyen szempontból hátrányos helyzetű álláskeresők adják. Csak nem 600 dolgozójának tartozik szerződéses megbízásai kifizetésével hónapok óta a MÁV ZRT. A felgyorsításukra a vasutasok szakszervezete Lázár János miniszter közbenjárását kéri. Közölték, ilyen tartozása van a cégnek azok felé például, akik a székház költöztetésében működtek közre. A MÁV a honlapján megjelent közleményében határozottan cáfolta a szakszervezet állításait. A Hungarikumnak számító magyar védőnői szolgálatot érdemes bemutatni Európának, ezért az egészségügyi kormányzat lehetőséget fog biztosítani erre a magyar soros EU elnökség alatt, jelentette ki az egészségügyi államtitkár a védőnők napján tartott ünnepségen. Takács Péter azt mondta, olyan szakembereket köszönhetnek, akik évtizedek óta a közösség és az ország szolgálatában állnak, munkabírásukkal és erejükkel segítenek a problémák megoldásában, támogatva a családokat. A miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága a jövőben is mindent megtesz a Kárpát-medencei ifjúság támogatása érdekében, mert magyar fiatalok nélkül nincs magyar jövő, fogalmazott Potápi Árpád János a határtalanul középiskolai vetélkedő online nagy döntőjének megnyitóján. A program idén több mint 160 ezer diákot ért el, ismertette az államtitkár. Meghaladja 300 kilométert a kerékpározható árvízvédelmi gátak hossza, mondta a miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Vásárosnaményban. Révész Máriusz ismertette, a beregi körlet idén az év kerékpárútja. Végül az időjárásról. A legtöbb helyen kisüt majd a nap, de újra erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, további záporok, zivatarok kialakulására lesz esély. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, az adás készítőjét, Domán Vivient hallják. Hol találnak a hölgyek a mai világban közösségre? Hogyan tudják a nők és az asszonyok egymást támogatni, megérteni, elfogadni, motivációt adni? A női lélekről, női közösségekről, túrákról beszélgetünk Császár Zsóka túravezetővel, life coach-sal. Érdemes lesz velünk tartaniuk, de nem csak a hölgyeknek. Mesélj egy kicsit arról a hallgatóinknak, hogy milyen utad volt neked, amíg rátaláltál a hivatásodra, illetve arra, hogy szeretnéd segíteni a nőtársaidat.
Köszöntöm a hallgatókat. Nagyon fontos hangsúlyoznom, hogy én Erdélyből származom, és túravezetéssel foglalkoztam, illetve foglalkozom most is. Erdélyben szerveztem túrákat, illetve szervezek, és viszem a csapatot és kalandos utakat hozok létre nekik. Pandémia azért eléggé belevágott így a turisztikai iparágba, és ebből adódóan az én útjaim is kérdésessé váltak, illetve teljesen meg is szűntek. Hát volt 2020-ban, amikor egyetlen egy túrát sem tudtam vinni. Az, hogy én valamikor segítő szakmában elhelyezkedjek, illetve segítő legyek, ez nekem mindig is álmom volt, de sosem éreztem magam annyira közel hozzá, és azt gondoltam, hogy majd 40 éves koromban körülbelül, amikor majd kellő élettapasztalattal rendelkezem, akkor majd lehet, hogy belevágok. Aztán jött ez a pandémia, ott ültem a számítógépem fölött, és így nem tudtam, hogy mihez kezdjek magammal, hiszen utat nem tudok szervezni, nem tudom, hogy mi legyen, és akkor egyébként meg is talált egy hirdetés is, és jelentkeztem a coaching képzésre. Viszont ezt megelőzte nagyon sok minden, mert előtte női táborokat tartottunk, többször női körökbe jártam, illetve nagyon sokat építgettem, úgymond, így a nőkkel való kapcsolatomat. Én ezt egy elsődleges kapcsolatnak gondolom, tehát az, hogy egy nő egy másik nővel hogyan tud beszélgetni, illetve hogyan tud egymáshoz viszonyulni. Nagyon sokszor látjuk, hogy mennyire megy a rivalizálás, illetve megy az áskálódás egymás mellett. Maga az a tény, hogy mennyire tudja két nő emelni egymást, illetve több nő együtt, és mennyire együtt tudnak dobbani, létezni, érezni, az valami, hát az valami fantasztikus. És amikor ennek az erejét megéreztem, akkor azt mondtam, hogy én a nőkkel ezután én csak jó kapcsolatot szeretnék ápolni, hiszen ennek olyan nagyon-nagyon nagy ereje van, annyira jó együtt lenni, annyira gyógyító, hogy hivatásomnak, küldetésemnek éreztem.
Kicsit mesélj a hallgatóknak arról, hogy mit is jelent az, hogy coach, coaching, illetve hogy mik voltak ezek a női körök, ahol egyáltalán elkezdted azt érezni, hogy téged vonz a segítő szakma, és szeretnél baráti kezet nyújtani másoknak, és volt esetleg olyan része is, amikor neked nyújtottak segítséget?
Volt, bizony, ezzel kezdődött, igen, abszolút, tehát, hogy már a coaching önmagában egy megoldásorientált eszköz, ami kérdések alapján jut el megoldáshoz. Ezt konkrétan kicsit kifejtem, szóval ez úgy zajlik, hogy én life coach vagyok, tehát ez azt jelenti, hogy a magyarra lefordítjuk életvezetési tanácsadó, de itt nem zajlik tanácsadás. Elsősorban kérdések útján jutunk el a megoldáshoz. Az ügyfél vagy a kliens, aki éppen egy megoldandó problémával, illetve elakadással érkezik, olyan kérdéseket teszek föl, ami alapján ő jut el a saját megoldásához. Tehát ez nagyon-nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nem én mondok neki megoldást, nem én erőltetem rá a saját megoldásomat, hanem ő találja meg a saját eszközeivel, illetve a saját élettapasztalatával azt, ami éppen az ő számára megfelelő tudna lenni. A saját életemből úgy jutottam el, hogy 25-26 éves korom környékén nagyon-nagyon sok kérdés foglalkoztatott, ami akár a munkát illeti, akár a párkapcsolatot illeti, akár az egészséget illeti, ugyanis betegségekkel küzdöttem, nem találtam saját magam. Kérdés volt a maga a gyökér, illetve az otthon is, hiszen kicsit gyökértelennek éreztem akkor magam Egerben. Most ez már jócskán változott, úgyhogy nagyon szeretem egyébként Egert, és jól érzem magam itt. Viszont akkor sok kérdés felmerült bennem, és tudtam azt, hogy nem pszichológusra van szükségem, hiszen nem lelki problémáim vannak, hanem az életben nem látom a megoldásokat. Nem tudom, hogy mit döntsek, hogyan haladjak, merre felé, mi legyen az utam. Tehát, hogy egy ilyen jellegű probléma halmazt képzelhetünk el. És akkor volt egy nő, aki egyébként coach volt, és elkezdett beszélni azokról a dolgokról, amik bennem is ott voltak. És így éreztem, megérkeztem most így a teljes valóságomba, hiszen ez nekem pont, hogy azt segítette, hogy előre lépjek, hogy tudjak lépni, hogy egyáltalán el tudjam dönteni, hogy merre haladjak tovább, hogy ott voltak az álmaim, ott voltak a valamilyen szintű vágyaim is, és nem tudtam, hogy egyáltalán reálisak ezek, vagy mihez kezdhetnék velük, és akkor szépen lassan így haladtam az utamon. Így lett egyébként a lovam, így lett egyébként a túravezetés is, és tulajdonképpen így kerültem egy stabil egyensúlyba, amit most mondhatom, hogy egy jó pár éve ez van. Tehát, hogy előbb a túloldalon voltam, tehát, hogy előbb én voltam az, akinek segíteni kell, és végigjártam az összes létrát és az összes lépcsőfogót, amit lehetett, és utána jutottam el oda, hogy végül azt éreztem, hogy van bennem annyi erő, és vagyok annyira stabil, hogy tudok megfelelő támogató lenni valaki számára.
Ha jól értem, akkor különbséget kell tennünk a pszichés gondok, a lelki gondok, vagy a között, aki pszichológusra vagy pszichiáterre szorul, vagy szüksége van rá, és a társadalmi, a modern társadalmi nyomás által okozott ilyen kihívások, vagy krízisek, amikkel mondjuk egy 20-as, 30-as nő, vagy férfi, jelen esetben most nő, szembe találkozik. Mert hogy már más világban élünk, mint 30 éve, vagy akár mondjuk 80 éve, és ott vagy például te is, aki Erdélyből származol, gondolom, hogy ott még a hagyományos modellek sokkal erősebbek. Tehát akkor hogyan tud az ember különbséget tenni, hogy akkor mikor forduljon egy coachhoz? Mik azok a kérdések, ami felmerül egy emberben, és akkor azt javaslod neki, hogy na most igen, arra van szükséged, hogy mondjuk nőként egy nővel beszélj erről. Akár, amit említettél példának is, mondjuk a női betegségek például, vagy egy karrier krízis.
Igen, pontosan. Ugye elsősorban minden, ami az élethez kapcsolódik, tehát, hogy akár párkapcsolati probléma, hogy megvannak körülöttem azok a dolgok, mondjuk, amik így adhatnának stabilitást, de nem éreztem magam boldognak, nem éreztem magam a helyemen. Tehát például ez az érzés, hogy nem vagyok a helyemen, meghozott döntéseknek az okozata. Tehát, hogy olyan döntéseket hoztam meg, amit nem saját magam szíve szerint. És akkor mondjuk például ez is, de egyébként akár igen, egy döntéshelyzet. Mikor hogyan döntsünk, vagy hogyan rakjuk úgy össze az életünket, hogy mondjuk az kielégítő legyen. Természetesen minden egyes embernek más-más kihívásai vannak az életben. Tehát, hogy egy családanya más dolgokkal küzd, mint mondjuk egy 20 éves fiatal, aki éppen nem tudja, hogy milyen munkahelyre menjen, vagy éppen mi az, ami úgy, hogy a képességei és a szíve szerint választhat. Ezek azok a döntési élethelyzetek, amelyek úgymond elég nagy kihívást tudnak okozni számunkra. Emellett pedig, amit mondtam a női körrel kapcsolatosan, ott pedig azt éreztem, hogy csak egy egyszerű beszélgetés, amikor egymás között vagyunk, és csak beszélgetünk. Jó érzéssel vagyunk egymás társaságában. Nyilván oda is beszoktam hozni kérdéseket, és oda is szoktam valamiféle szakmaiságot bevinni, de az főként egymás támogatásáról szól. És mondjuk legtöbbször az szokott a konklúzió lenni, hogy mindegyek vagyunk. Tehát mindenki hasonló gondokkal küzd, hasonlóan esetleg bizonytalan, vagy hasonlóan nem látja maga előtt az utat, vagy éppen ugyanazzal a kérdéssel van jelen. Ezek a beszélgetések ugye a régi koroknak a fonóban levő beszélgetés, vagy akár a főzés közbeni beszélgetést hozná vissza, ami régen természetes volt, hiszen például nálunk a faluban is többször volt olyan, hogy együtt főzték meg a töltött káposztát például karácsonykor a szomszédok, vagy együtt zajlott a disznóvágás, vagy kiültek a padra esténként, és megbeszélték a napi dolgokat, és valamilyen szinten azért könnyített így ez az élethelyzeten.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat Császár Zsóka túravezetővel, life coach-sal, női körökről, nőknek szervezett alkalmakról és túrákról. Más-más életszituációk, de ugyanazon érzések szinte, vagy ugyanolyan gondolatmenetek? Hiszen, hogyha kibogozzuk, akkor lehet, hogy a végére ott tart egy-egy nő, hogy jó, csak ki kellett beszélnem magamból, hogy ne a gyerekeimre, vagy ne a férjemre, vagy ne a páromra öntsem ki. Találkoztál már ilyennel?
Abszolút volt, igen, egyébként a gyakorlatomat végzem, illetve most már befejeztem a coaching kapcsán, és vannak olyan esetek, amikor csak ventilál valaki, tehát, hogy eljön, és önti magából, és csak beszél, mondja. És ebben az esetben csak a meghallgatás segít, tehát, hogy ott esélyem sincs megszólalni, és csak meghallgatom, hogy mi minden zajlik benne, mi minden problémája van. Én legalábbis úgy gondolom, és úgy tudom, és úgy tanultam, hogy akkor tudunk előre lépni, és ezért más mondjuk, mint egy barátnős beszélgetés, hogy itt elhangzanak olyan kérdések, amin lehet, hogy mondjuk az, aki éppen beszél, nem gondolt végig sosem, vagy esetleg nem gondolt arra a kérdésre sosem. Nyilván, hogy egy barátnő nem feltétlenül tesz fel ilyen kérdéseket, vagy nem feltétlenül látja mondjuk, hogy esetleg hol lehetnek ezek a finom pontok, ahol akár előrelépést tudna, vagy megoldást jelentene egy-egy válasz, vagy egy-egy ötlet, ami éppen beugrik a beszélgetőnek a fejében.
Miért alakult ki ez most, vagy miért ennyire hatalmas hiány, a megértés, meg ezek a fonóköröknek a hiánya, tehát azon gondolkodom, hogy mi vezetett el odáig, hogy van egy nő, aki fel kell reggel 6-kor, összekészül 7-re és beér 8-ra a munkahelyére. Jobb esetben találkozik emberekkel, ha olyan szakmában van, de van, hogy nem, mert egy irodában van, esetleg a kávéfőző mellett összefut a kollégáival, majd 4 óra 30-kor leteszi a munkát, hazamegy, ha van párja, akkor van kihez szólnia, ha nincs, akkor ez nagyon nehéz, életkortól függetlenül, ha még gyerekek vannak, jön a plusz pörgés. Este beesek az ágyba, és rádöbbenek hetek és hónapok múlva, hogy valami nem jó. Odáig vezetődünk tényleg vissza, hogy eltűntek a fonókörök és a együtt szövés, beszélgetés, főzés?
Igen, egyrészt, másrészt pedig ez nagyon erősíti az elkülönülést, és az elkülönülés, ez lehet emberektől, ez lehet társadalomtól, és sajnos lehet Istentől is, tehát, hogy eljuthatunk odáig, hogy annyira egyedül vagyok ebbe a világba, hogy nincs az égvilágon senki, aki engem megértene. Miközben mondjuk a szomszéd lakásban valószínűleg az a nő, egy másik nő, valószínűleg ugyanezekkel a gondokkal küzd. Igazából itt csak ennyi a probléma, hogy két ember nem beszélget egymással, vagy nem tudja egymásról, hogy ez lehet neki is, ugyanez lehet a problémája. Ez a fajta fonós dolog, ez én legalábbis azt tapasztaltam meg, hogy amikor elkezdünk így beszélgetni így egy körben, visszahozza ezt a női testvériség érzését, hogy egyszerűen nyújtjuk a kezünket. Tehát, hogy bármi is legyen, hogyha mondjuk valaki éppen el akar indulni az útján, akkor azt mondom, hogy figyelj, jövök, és akkor nem tudom, én segítek neked, hogy el tudj indulni, leszek én hogyha fodrász, akkor leszek én az alanyod, vagy az a kéz, vagy az a segítségnyújtó tenyér, akibe bele tud kapaszkodni, és azt tudja mondani, hogy akkor már egy bizalmasom már van, vagy mondjuk akár több is. Egy ilyen körben, vagy egy ilyen közösségben sokkal egyszerűbb bármilyen lépést is megtenni, vagy akár ezekben a nagyon ingoványos hétköznapokban stabilitást nyerni. Tehát, hogy mondjuk ezekkel a nagyon sűrű programokkal, ahogy végigpörgetjük a hetünket, nehéz mondjuk azt a fajta együttérzést megtapasztalni, amit mondjuk egy ilyen esetben meg lehet.
Hogyan tudsz te túravezetőként és életvezetési tanácsadóként vagy coachként közösséget teremteni? Hogyan tudod ezeket a női köröket így egyben tartani? Hiszen hát azért sok nő egy helyen, vagy sok dudás egy csádában megfér? Vagy hogyan is néz ki ez?
Jó kérdés amúgy, és már párszor feltették nekem. Azért érdemes külön választani, tehát amikor túrát vezetek, akkor ott mondjuk nem csak nőket viszek, hanem ott vannak férfiak is, és az többnyire a szórakozásról, a munkáról, a kalandról szól, és arról, hogy elfelejtsük egy 5 napra, hogy kik is vagyunk úgy igazából, tehát hogy egy kicsikét így kikapcsoljunk, főként ez a célja. Ami pedig így a sok nő egy helyen dolgot illeti, nagyon érdekes, mert nem szokott zsivaj lenni, vagy nem szokott ilyen zsivásár lenni, hanem egyszerűen mindenki meghallgatja a másikat, mindenki kérdez valamit a másikról, visszaválaszol, vagy reflektál, tehát hogy egy ilyen nagyon-nagyon szép, úgymond kimondatlan ilyen struktúra zajlik egy-egy ilyen körben, amiben úgymond nincsenek dudások, hanem így nyitott szemek és fülek vannak, megértő szívek, tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes. Persze egyébként nagyon sokszor előfordul az is, hogy két ember nem feltétlenül szimpatikus egymásnak, és ez már volt ilyen tapasztalat is, Ebben az esetben viszont az a legszebb dolog, hogy ki tudják mondani esetleg egymásnak, hogy figyelj, nem vagy nekem szimpatikus. És így viszont lehetőség van arra, hogy megbeszéljék, hogy mi az, ami a másikban esetleg nem szimpatikus, miért nem, és akkor végül általában ki szokott derülni, hogy ugyanaz a dolog mindkettőben, ami szúrja egymás szemét, de ez egy kicsikét így beleolvad így magukba, és így nem lát rá saját magára, és mindkettőben ugyanaz a dolog okozza így az ellenszenvet.
Meg ezt gondolom inkább az extrémebb eset, és a főbb dolog az, hogy hogyan tudtok együtt épülni, vagy együtt önmagunkat, vagy önmagatokat fejleszteni. Hogyan indult az, hogy elviszed ezeket a lányokat, fiatal hölgyeket a természetbe? Miért fontos a természet? Miért fontos ahhoz egy túra, vagy egy beszélgetés, hogy az ember épüljön, vagy megnyíljon?
Elsősorban én legalábbis ezt érzem, hogy azért nagyon-nagyon fontos, mert valahogy visszakerülünk egy olyan állapotba, egy olyan közegbe, aminek a része vagyunk. Tehát, hogy önmagában a természet az nagyon hatalmas erővel bír. A Japánban jöttek rá orvosok egyébként, hogy a stresszesek, tehát, hogy akik nagy stresszel küzdenek, illetve bizonyos egészségügyi problémáik vannak, azoknak receptre írják föl a sétát a természetben. És akkor napi egy óra, és ez a gyógyszer, konkrétan ezt egyébként erdőfürdőnek is hívják, illetve erdőmerülésnek, Shinrin-yoku-nak ez az eredeti neve. Tehát, hogy ez egy külön szakma, erre van egy ilyen konkrét protokoll, hogy ezt hogyan kell eljárni. Viszont önmagában egy séta a természetben, vagy mondjuk kint lenni a természetben és csöndben, olyan állapotba tud hozni, ami egy ilyen természetes, lenyugodott, nyitott állapotba. És maga a séta a természetben, illetve együtt lenni a természetben közös élményeket, illetve a közös dolgokat, közös érzéseket könnyebben kihozza. Ezt most nem tudom neked konkrétan megfogalmazni, de ez a tapasztalat, hogy valahogy ez a természet, ez így oldja az emberből a feszültséget, illetve oldja az emberből ezeket a olyan dolgokat, amik esetében mondjuk hétköznapi életben nem feltétlenül beszélgetnénk egymással. Kimegyünk a természetbe, és utána így egyszerűen így mindenkiből ilyen angyalka válik. Egyrészt ezért van nagyon nagy szükségre, másrészt pedig nagyon-nagyon-nagyon jó hatással van egyébként, tehát az egészségre, pszichére, egy csomó mindenre, és egyébként így a lélekre is.
A legutóbbi ilyen női közösségépítés az egy csodás helyen volt, Somoskőújfalunál, ha jól tudom. A Karancsmedves eleve nagyon-nagyon szép vidék, és már adja magát, hogy a természet körbeöleli ezeket a hölgyeket. Mesélj egy kicsit erről az alkalomról, illetve arról, hogy ez nem egy egyedi alkalom volt, hanem a jövőbe is tekintetek már.
Igen, hát hogyha jól összeszámolom, itt már ilyen 5-6 alkalommal gyűltünk már így össze, voltunk a Mátrában, egyébként Erdélyben szerettem volna az első alkalommal, csak a pandémia miatt nem jött össze. Novemberben volt ez a kis elvonulásunk, amiről te beszélsz. November végén igazából csak azért gyűltünk össze, hogy együtt legyünk. Tehát, hogy semmilyen nagyon nagy célunk nem volt, csak egy kicsit kifújni magunkat, és egy nehéz hónap volt a november nagyon, meg egyébként így az egész ősz így többünk számára is nagyon nehéz volt. Úgyhogy fenséges volt egyébként, tényleg gyönyörű volt, és nagyon-nagyon szép időt is kaptunk el ragyogó napsütésben. Körbejártuk a várakat, ugye a Somoskői várat, illetve a Salgóit, és a vendégháznak volt egy ilyen picike wellness részlege, és akkor az volt az esti program, illetve főztünk, és nagyon sokat beszélgettünk. Ezek a dolgok egyébként abszolút így a testi-lelki harmóniát adottak, mondjuk, hogy is mondjam, megteremteni. Tehát, hogy maga a beszélgetés, az egy nagyon-nagyon jó alap, hogy kijöjjenek a dolgok, de amint mondottam, hogy előtte a természetben való séta, illetve edzettünk is egy picikét, tehát, hogy volt egy pici mozgás is benne, és ezek a testtel és a természettel való
találkozás,
igen, vagy működés, ez egyébként hozzásegít, nagyon hozzásegít egyébként így az egyensúlyhoz.
Ahhoz, hogy harmóniában lehessünk önmagunkkal, sokszor valóban tényleg egy kis mozgás és természetben lét segít, és ahogy hallgatom, ahogy mesélsz, valóban a beszélgetésnek hatalmas ereje van, vagy építő ereje, és aki szeretne csatlakozni, megteheti-e, mennyire zárt ez a közösség, hol lesz a következő alkalom?
Megteheti, igen. A következő alkalom az január végén lesz, egy rendhagyó évtervező hétvége, ahol szintén ugyanez a felállás, hogy természetben vagyunk, picit mozgunk, és akkor lesz egy egész nap, amikor a szívünk hangja szerint összerakjuk az évet. Ez azt jelenti, hogy nem egy olyan évtervező, amikor így nagyon-nagyon erőltetetten agymunkával beírjuk a dolgokat, hanem tényleg a szívünk szerint és a tudatosság segítségével rakjuk össze, hogy mi mindent szeretnénk az évben megvalósítani. Ez lehet valakinek egy, akár egy egészségügyi kihívás, hogy mondjuk jobban figyel az egészségére, lehet valakinek mondjuk egy akár a rendszeres sport beiktatása, és mondjuk mostanig nem sikerült, vagy akár az, hogy több időt tölt gyerekeivel, családjával, lehet az is, hogy valaki új munka terén akar váltani, vagy illetve elindítani valamit. Többnyire így életterületeken megyünk végig, és ezeket szépen összerakva bizonyos technikákkal szépen így rajzoljuk fel az évünket. Ez lesz a következő januári, illetve hogyha bárki szeretne egyébként női közösség tagja lenni, vagy szeretne csatlakozni valamilyen oknál fogva, az a jó, hogyha engem személyesen keres meg, és akkor tovább tudom irányítani.
Elcsendesedés, mozgás, természet, beszélgetés, meg egy kis főzés vár akkor azokra a nőkre, akik szeretnének hozzád csatlakozni, akár ennél a közösségépítésnél, a beszélgetésnél, de akár te tovább tudod irányítani őket. Gondolom, hogy feladat az is, hogyha észleled, hogy ott már a te határaid végesek, akkor esetleg egy szakemberhez irányítsd őket.
Pontosan, így van. És ezt egyébként meg is szoktam tenni.
Hogyan érnek el téged, akiknek tényleg felkeltette az érdeklődését egy kis túrázás, beszélgetés és női közösségépítés? Hát most ez akkor igen a nőknek szóló felhívás, hogyan találkozhatnak veled?
A közösségi médiában a Zsókaland oldalon vagyok fönt, az én oldalam, illetve hogyha e-mailt szeretnének írni, akkor a csizsoka@gmail.com e-mail címre várom a leveleket.
Illetve én itt a kollégáknál leadom a telefonszámodat, és akkor azon is elérnek azok, akiknek esetleg felkeltette az érdeklődését egy kis túrázás, beszélgetés, főzés. Korosztály van-e? Tólik határ van-e?
Jelen pillanatban nincs. Valószínűleg, hogy a későbbiekben lesz, de most egyelőre bárkit szeretettel várunk.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és remélem, hogy találkozunk még, aztán beszámolsz majd arról, hogy milyen volt ez a januári, illetve ahogyan a szavaidból kivettem, akkor ez nem egy egyszeri dolog lesz.
Nem. Szeretném a jövő, illetve az idei évben egy kicsikét elhivatottabban végezni a munkámat, úgyhogy több ilyen alkalom is lesz, igen, tehát rendszeresen több alkalom.
Köszönöm szépen a gondolataidat.
Én is nagyon szépen köszönöm mindenkinek, minden jót kívánok.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel fél órában Császár Zsóka túravezetővel, life coach-sal beszélgettünk az élet női oldaláról. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivian.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Novák Lajos papnövendékkel beszélgetünk a szeminárium évei alatt szerzett tapasztalatairól.
Szerintem mindenkiben, hallgatókban, bennem is megfogalmazódik az, hogy itt van, hogyha most a szemináriumot nézzük, akkor 19-20-24 éves fiatalember. Nem volt benned elbizonytalanodás? Láttad ezt, megfogalmaztad vagy kétszer, hogy ott volt benned, hogy mennyi lemondással jár, hogyha a papi hivatást választod. Most ez mennyire erőteljes benned?
Rájöttem, hogy ez nem lemondás. Hogyha lemondás lenne, vagy ha úgy élném meg, vagy úgy élnénk meg mindannyian, akkor talán kibírhatatlan lenne. De hogyha sikerül megértenem azt, hogy, és úgy érzem, hogy sikerült, hogy ez egy oda ajándékozás, hogy odaadom Jézusnak azt, amit így a legkönnyebb kívül, hogy lemondok valamiről, de ezt odaadom neki, akkor teljesen átértékelődik bennem minden, mert ez egy oda ajándékozás. Azért a szeretetért, amit ő ad, azért, amiért ő meghívott, azért, amiért ő alkalmassá próbál tenni, igyekszik tenni engem erre a szolgálatra, és talán nem utolsó sorban azért a sok jóért, amivel ő megajándékoz engem, megajándékoz minket, meg az atyákat a híveken keresztül. Az a sok szeretet, az a sok kedvesség, mert ezt mind az Úrtól kapjuk a híveken keresztül.
Biztos vagyok benne, hogy rengeteg pozitív, meg voltak azért negatív tapasztalatok, élmények itt a szeminárium 6 éve során. Beszéljünk a pozitívumokról. Milyen pici lépcsőfokokat, vagy nem tudom, ezek mennyire nevezhetők mérföldköveknek, ezek már talán annyira nem, mint a papi hivatásig vezető út, de milyen élményeket emelnél ki szívesen, amit most így a hallgatókkal is megosztanál, hogy mik történtek veled a 6 év során, amelyek megerősítettek, rámutattak arra, hogy na ezt te majd, hogyha már gyakorló lelki pásztor leszel, akkor ezen az úton szeretnél járni, akár a diakónusi gyakorlatodból, bármi, ami megosztható.
Nagyon sok minden eszembe jutott. Évről évre visszatér november közepén Krisztus Király vasárnapi előtti héten a lelki gyakorlat. Amikor diakónusok is visszajönnek, akik kint vannak gyakorlaton, bezárjuk az ajtókat, és egy hétig megpróbálunk egy meghívott lelki gyakorlatoztató atyával Jézusra koncentrálni. Ezek nagyon csodálatos napok bent a szemináriumban. Érződik a folyosón, hogy ezen a héten valami lelki erőmű elkezdett még jobban működni. Mindegyik évben azt hiszem nagyon sokat adott és jelentett. Az, hogy mindig más atya a saját lelkiségével, a saját hozzáállásával, saját Isten látásával megérkezik hozzánk, és ezt átadja nekünk. És mindig egy új oldalról tekinthettünk Jézusra, jó Istenre, és ez mindig épített bennünket lelkileg. Ugyanilyen mérföldkövek végül is a lelkipásztori hétvégig. Az, amikor kettessével elindulunk a szemináriumból, és elmegyünk egy előjárók által kiválasztott plébániára, ami az egyházmegyének bármelyik részén lehet, és ott találkozunk egy teljesen más kulturális szokással, egy gyakorló lelkipásztornak az életével, és beletekinthetünk 3 napon keresztül, és felfedezzük, hogy mi mindent tesz az egyházközségére, a hívekért. Ez is nagyon építő jellegű, mert mindig úgy jöttünk vissza, hogy alig vártuk, hogy elmondjuk a többieknek, hogy de jó, ezt láttuk, ezt tapasztaltuk, hogy az egyház ugye ezen sarkában ezt így csinálják, mert hogy ugye mi általában leginkább az egri szokásokat látjuk, ugye itt élünk 6 évig. Illetve, amit meg is említettél, az a diakónusi gyakorlat így a legvégén, 6. év első fél évében, amit én Sárospatakon tölthettem el ezt a pár hónapot, mert szavakat is nehéz mondani. Nagyon hálás vagyok, nagyon jól éreztem magam, nagyon jó közösséget találtam, akár az egyházközségben, akár a plébániához tartozó egyházi iskolában. És hát nem utolsó sorban ott vannak a Szent Erzsébet nővérek, ami a településnek, az egyházközségnek egy nagyon színes, nagyon szép lelki foltja. Plébános atya mondta nagyon sokszor, hogy már a tudat is jó, hogy milyen szép lelki ima háttere van a településnek és az egyházközségnek. Nagyon hálás vagyok nekik, mert egyházmegyének megint csak egy másik részén, az Emplénben, bizonyos értelemben talán vallásosabb közegben, fél éven keresztül megtapasztalhattam, hogy hogyan működik egy egyházközség, hogy milyen az iskolába bemenni, úgyhogy már nem mint egy voldiákra néznek, hanem mint egy diakónusra, de egy lelkipásztorra. valamilyen értelemben, és hogy ott a diákokkal hogyan lehet valami közöset alkotni, elindulni vagy folytatni valamilyen utat, ami nekik az épülésére szolgál, de hát ezáltal a bejáró lelki pásztornak is az épülésére szolgál. Nagyon szép emlékek, mind ezek a lelkipásztori hétvégék, mint a lelki gyakorlatok, és hát ez a diakónusi gyakorlat is.
Rengeteg kísértés van, rengeteg a világnak olyan zaja, ami akár elbizonytalaníthatja az embert bármely életkorban. Szerinted mi az, ami segít megmaradni? Akár fiatalként, akár idősebbként a papi hivatásban.
Imádság nélkül is Jézus nélkül szerintem lehetetlen. Érdemes megpróbálni, és el lehet jutni arra imádságos szintre, amikor Jézussal tudok csendben lenni. Azt a lelkivezetőm mondta régebben többször, amikor igyekeztem növekedni az imádságban, hogy ez egy olyan szép magaslat, amikor beül az ember a szentségimádásra, és nem akar beszélni, hanem csupán azért vagyok ott Jézussal, mert én úgy tekintek rá, mint az én barátomra, és tudom, tudatosítom, hogy ő is úgy tekint rám, mint az ő barátjára. És amikor az ember igyekszik eljutni erre, hogy Jézusban meglássa azt, hogy ő értem is vállalta a kereszthalált, hogy ő értem is vállalta ezt a kínszenvedést, és hogy most itt van, és ő vár engem, várja azt, hogy bemenjek hozzá szentségimádásra, várja azt, hogy találkozzon velem, meg én is találkozzak vele a szentáldozásban. Talán ezek azok a pontok, amikor az ember élete biztos alapokra épül. Az imádság nélküli élet az olyan, mint a homokra épített ház. Hogy jön egy kísértés, amit ugye szélnek vagy víznek is mondhatnánk, és elkezd megrendülni, összedől. Imádság nélkül, ez is az igaz a papi életre, a kispapi létre, de szerintem minden keresztény ember életére. Hogyha nincs meg egy bensőséges kapcsolata az Úrral, akkor a világnak a zaja, a baja, a problémája, a kísértése, az rögtön meg tudja rendíteni. És ez nem azt jelenti, hogy aki imádkozik, annak nincsenek problémái, nem azt jelenti, hogy nem érkezik kísértés, hanem tudom az ima életemből adódóan, hogy hogyan tudok védekezni ellene, hogyan tudom kivédeni a világ támadásait.
Papi közösség az mennyire lehet segítség ebben?
Szokták mondani, atyák, hogy papnak a legjobb barátja az pap lehet, mert ugyanazokat a nehézségeket élik meg, ugyanazok a problémák vannak valamilyen szinten, egy-egy plébánián, ugyanaz a nehézség, ugyanaz a feladat. Papi közösség szerintem nagyon fontos, és segítség, mert a világ életben is az ember a nehézségeit Jézus mellett a barátaival beszéli meg. És egy papnak, hogyha van egy papi közössége, ami lehet egy esperesi kerület, vagy lehet ez évfolyam, szeminárium, évfolyam, mi heten vagyunk, mi olyan könnyen beszélünk erről mindig, mert 4-6 éve tanulunk együtt, volt egy kis változás a létszámon, de elég nagy évfolyamunk van, tehát nem mindenki ilyen szerencsés. És a szemináriumban is érezzük, hogy amikor nehézség van, amikor kicsit nagyobb a teher, vagy valami gondja van valakinek, akkor tud kihez fordulni, mert ismerjük egymást. 4-5-6 éve. És ez nagy ajándék. És a papi életben is, a fölszentelés után is, hogyha ez megvan, hogyha ez az imádságos bizalomra épül, akkor szerintem nagy kegyelmi ajándék a papi közösség.
Említetted azt, hogy édesanyád életében azért egy óriási változás volt, hogy a református egyházból átjött a katolikus egyházba, katolizált. Mégis azt, amikor bejelentetted, hogy akkor a szemináriumba jössz, az mennyire volt számukra akár egyértelmű, akár elfogadható?
Egyértelmű talán már volt, mert hogy arra mutattak a jelek, hogy az Istenhez és az egyházhoz való ragaszkodáson valami hasonlóban fog kitorkollani. Elfogadható is volt, azt hiszem, van ez a jó szülői mentalitás, hogy ha a gyermekem boldog, akkor én is az vagyok. Az anyukám így nem mondta, de ezt éreztem, hogy ebben éli meg azt, hogy akkor válik talán, vagy akkor lesz igazán jó anya, hogyha abban támogat, amit én szeretnék. És ezt így is tette. Mindig mellettem, vagy bizonyos értelemben, de ezt jól kell érteni, mögöttem állt, és úgy érez, hogy mindig mindenben támogat, bárhogy döntök, bárhogyan történik majd a szemináriumi 6 év, bárhogy fejeződik be. Mellette meg nagy ajándék, hogy a nővéremnek közben születtek gyermekei, 3 gyermek boldog édesanyja, és ezáltal édesanyjuká meg nagymamává vált, tehát hogy ez a égető kérdés, ami a világot leginkább érdekli, talán ugye a cölibátus témájában, egy papi édesanyjában ugye másként csapódik le, hiszen ő meg nagymamává válik ezáltal. És így a Jóisten meg ajándékozta 3 gyönyörű kislány unokával, és ami boldogságot meg örömet hoz az életébe. Ezzel is szerintem segítve neki azt, hogy még inkább tiszta, örömteli szívvel tudjon mögöttem állni, vagy mellettem lenne.
Beszéltünk már arról, hogy lángolj és világíts, de most nem igazán ezzel a jelmondattal mennék tovább, hanem amit te választottál szentelési jelmondatotként, az hogy szól?
Papi jelmondatul a Zsoltárok könyvéből választottam. Neked mondok áldást, amíg csak élek, a te nevedben tárom imára kezemet. Sok összetevős, aki Zsolozsmát imádkozik, az tudja, hogy sűrűn előfordul ez a mondat, hiszen első hét vasárnapjának reggeli dicséretében olvassuk, illetve az ünnepeken is ez a Zsoltár rész imádkozandó. Talán ez volt az egyik része, amiért választottam, mert sokszor szemem elé került, és úgy érzem, hogy össze is foglalja a megtérésem előtti, és a megtérésem utáni, meg hát annak a folyamatnak a részét is. Amikor az ember nem kifejezetten vallásos, de mondjuk érik nehézségek, vagy általában nehézségeknél, ugye a örömnél nem mindig köszönjük meg a Jóistennek, főleg aki nem is hisz benne kifejezetten. De a nehézségeknél sokszor fordulunk valakihez, vagy valamihez. Az én esetemben is így volt, és ez kapcsolódik az életem egy nagyon szép ima történet, vagy ima történés, és ennek a hatására választottam ezt, azt hiszem leginkább, mert papi életnek szerves része is nagyon fontos tényezője, hogy mindig tudjak hálát mondani az Úrnak mindenért, amit kapok tőle, meg mindazért, amit már kaptam.
Sok-sok minden elhangzott így az elmúlt percekben. Egy dologról nem beszéltünk. Láttál az elmúlt, azt mondom, hogy egy 10-15 évben különböző közösségeket, főleg amikor kimentetek külső gyakorlatra, akár a diákonusi gyakorlaton is. Az, hogy melyik korcsoport, melyik közösség áll hozzád a legközelebb, ez is nyilván azt mondom, hogy karizma kérdése, meg ez az idővel úgy is változni fog. Látunk ma főleg kisebb településeken kiüresedő templomokat, azt, hogy gyakorlatilag a tapasztaltabb korúak azok, akik részt vesznek egy-egy szentmisén, vagy a közösségek életébe aktívan bekapcsolódnak. Ugyanakkor fontos kihívás, feladat, hogy megszolgálat, hogy meg tudjuk szólítani, és papként meg tud szólítani majd a fiatalabbakat. El kell őket is érni a Jóisten üzenetével. Szerinted ezt ma milyen eszközökkel, módszerekkel lehet leghatékonyabban megtenni, és milyen szerinted ma 2024-ben egy jó lelki pásztor? Az imádságos lelkületen túl, mert arról nagyon sokat beszéltünk, hogy az ima az mennyire fontos.
A megtérésem okán talán nagyon fontosnak tartom az egyházi iskoláknak a meglétét és az ottani jelenlétet. A Jóisten úgy, hogy kifürkészhetetlenek, de mivel így történt, azért talán eljátszhatok a gondolattal, hogy ha nem történt volna meg az én általános iskolámnak a hátvétel, akkor most nem beszélgetnénk itt. Hogyha nem egy meghallgatni tudó, mosolyogni szerető, imádságos lelkipásztor kerül oda az iskolába, akkor lehet, hogy most nem beszélgetnénk itt. Hogyha a hitoktatóm nem a maga egyszerűségével, a Jézus szeretetét tükrözve fordul az órájára becsöppenő, Istent nem ismerő, de lehet, hogy még sok esetben annyira nagyon mélyen megismeri, nem is akar úgy gyerekekhez, akkor megint csak lehet, hogy nem ülnék itt. És hát még tudnék ilyeneket mondani. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom, hogy az egyházi iskolában hogyan, miként és mennyi, vagy milyen módon vagyunk jelen, meg leszek jelen én is. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy még nagyon szeretném, hogyha majd papként, lelkipásztorként legyen alkalmam minőségi módon jelen lenni az egyházi iskolákban, vagy amblokk az iskolákban. Ez az útja talán a fiataloknak az elérésének, vagy az egyik útja. Ennek a folytatása lehet az, hogy plébánia életébe hogyan tudjuk bekapcsolni őket, és ehhez hozzá társul az én fejemben, nagyjából csak a látottak alapján, mert a tapasztalatszerzés majd ezután jön, hogy a családpasztoráció. Tehát amikor a gyerekeket próbáljuk elérni, akkor minőségi módon talán úgy tudjuk, hogyha együtt a családot is megpróbáljuk. Sárospatakon volt nagyon jó tapasztalat, bizonyára sok helyen működik így, vagy működhet így, csak én ott végeztem a gyakorlatot, hogy miközben az első áldozásra készítettük a gyerekeket, a káplán atya vezetésével, addig a plébános atya a szülőkkel egy másik teremben próbált beszélgetni. Fakultatív módon, aki szeretett volna, az ott maradhat. Jó, van egy praktikus oldal, hogy nem kell hazautazni, ott várja a gyereket, és közben a jóistenről, nevelésről, a problémákról, az örömökről tudnak közösen beszélgetni, és hát természetesen a papi jelenlétnek köszönhetően ezt az egyház és a jóisten szemszögéből, dimenziójában tekintve. Ez egy nagyon jó dolog, hiszen ezáltal nem csak a gyerek kerül kicsit közel, hanem a szülő is. Ilyen apró lépésekre gondolok. Talán ez az útja annak, hogy a fiatalokat meg tudjuk szólítani. Laszki Jánosnak van egy verse, azt hiszem, ami számra ilyen aranyos, megmosolyogtató. Ajánlom a hallgatók figyelmében is, hogy nem is tudom mi a cím, hogy milyen a jó pap, vagy valami hasonló. És felsorol egymással úgy ellentétes tulajdonság, hogy mi mindent várunk el egy paptól. És ez tényleg így van a mai világban. Mindenki máshonnan közelíti, meg mindenki máshogy látja, és szeretné, hogyha a saját elvárásait tudná teljesíteni, és utána fájdalmas a találkozás, hogy ez nem így van. Jó pap az imádságon túl talán az, aki képes és tud meghallgatni. Tud együtt érezni a gyászolóval és a szomorkodóval, de mellette ezt a krisztusi boldogságot, ami a hitünknek az alapja, azt tudja közvetíteni. Fiatalok irányába, a régebb óta fiatalok irányába, és minden ember irányába, hogy a hitünk alapja nem a bánkódás. A értelme az nem az lenne, hogy szomorkodunk, mert hogy ilyen életünk, meg ilyen évünk, vagy nem tudom mi miatt. Hanem Krisztus föltámadt. És ez a föltámadásnak a reménye, hogyha egy papnak az arcán látszódik, és azt át tudja adni, ha meg tud idézésen értve mosolyogtatni híveket, akkor szerintem elindulunk azon az úton, hogy jó pappá leszünk. Ami nem azt jelenti, hogy mindenkinek tetszeni fogunk, nem azt jelenti, hogy mindenkinek az elvárásait teljesítjük, mert ezt lehetetlen, de mindenki talál bennünk olyat, ami éppen az ő lelki életében, az ő Krisztushoz való haladásában, közeledésében segítségére lehet.
Én kívánom neked, hogy legyél ilyen jó pap.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm a beszélgetést.
Kedves hallgatóink, Novák Lajos papnövendékkel, Pap Ildikó beszélgetett.